Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Bizonyám! 6 óra 32 perc, ki az ágyból 7 alvók, mert hogy a GDP nem fogja megtermelni önmagát. Mi már itt vagyunk, tetrekészen GDP termelésre, készen Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
A Millás reggeliben a Rádió Café 98.0-án 2025. március 14-én nemzeti ünnepünk
estéjén. Most elmegyünk a Pilvaxba, kicsit iszogatunk, kocingatunk, aztán leszem Yahia Csuhájda holnap.
Igen. Na, Matild névnapja vagyon ma.
Igen, igen.
Úgyhogy köszöntsük fel, és nem mellesleg nem csak nemzeti ünnepünk előestéje, hanem a nemzetközi pi nap
igen.
is, hiszen 3.14 van.
Pontosan. Ami azt jelenti, hogy pizzát kell enni ma.
Igen, ez...
Persze. De nem nálunk mondom. Egyébként mindig pizza van, mert pizza pénteket tartunk, úgyhogy...
De hol?
Otthon. Otthon. Ez egy ilyen dolog. De vagy pitét.
De honnan rendeltek?
Pizzát vagy pitét. Azt pinapi pitét is, vagy pinapi pizzát
is. De honnan rendeltek? Melyik
mert
a tó
környéke?
Ja, magad. Á.
Egyébként lehet rendelni. Van most már több olyan is, ami megüti a mércét. Természetesen az egyik... az, ami hozzád közelebb lenne a gárdon.
Az melyik?
Hát a híres agárdi hely, ami hozzád közelebb van.
Ja, értem. Tudod? Nem kívánunk fogatlan prókátorként eljárni. De nem csak pínap van, hanem a Mogyoródi csatának az évfordulója.
Milyen 1074. Ennyivel befejeztük a izét?
Hát még nyomjad nekem.
Oh, Istenem, komolyan mondom. Na jó, tehát akkor jössz te mivel szerettél volna?
Én a Mogyoródi csatával, ugyanis Szent László, a későbbi Szent László, akkor még László herceg is ott volt, és az az igazság, hogy felsejlett alatta, vagy alakja, amikor ezt megláttam, hogy a Mogyoródi csata, és hogy a Salamont, a Béla fiak, hogy elintézték, és hát figyelj, a kedvenc királyom, Szent László,
igen.
Tényleg, rá kellett ébrednem. Egy hatalmas, nagy darab csávó volt, élen járt a csatában, a Mogyoródi csatában.
Jó viselte a csatabárdot.
Igen. Képzeld el, hogy vannak olyan nézőpontok, hagyományőrző rendezvények tábor tüzénél ez felmerül. Ugye kevés magyar királyt ábrázolnak csatabárdal, Szent
igen.
László királyunkat, pont igen.
Aki és olvasta hát ugye... a híres könyveket a karcaktól, az pontosan tudja, mert abban elmondja, hogy jó használta.
Igen, és kérlek szépen, na de miért? Hát miért? Hát se előzménye, se utóélete. Gondolkodtál már ezzel?
Hogy
kerül
miért?
A csatabárd Szent László király?
Hát nézd, vadászott vele.
De hogy is?
Az volt abban a képregényben, amikor nőttünk fel. De az tök jó képregény volt, a történelmileg hű akkor. Hát most miért? Mivel medvére? Mivel mentek? Hát csatabárdal kellett.
Értem, de a Mogyoródi ütközetben miért volt nála csatabárd?
Hát mert az úgy gondolta, hogy az jó lesz ott. Ha a medvére jó, akkor nézd.
Jó, akkor ha valakinek ez eszébe, addig foglak szorongatni, még el nem mondhatom a mondandóvalómat.
Hogy... Nem kell szorongatni
de
tovább.
Igen,
most
de
bevallom.
Ha kiderült az, hogy medvére jó, és bevált a csatában mogyoródnál, akkor előtte senki nem vadászott medvével a magyar királyok között csatabárra, és utána senki nem ismerte fel ennek
jelentőségét?
Hát itt jön a lényeg. Na. Hol nevelkedett László király?
Uh-huh.
Lengyelországban. Mi volt Lengyelország szomszédságában? A kijevi rusz.
Bizony. Vagyis láttuk a rusz az evezősök. Igen, vagyis igen. A vikingek.
Na igen.
Na,
és
köszönöm.
Állítólag van egy ilyen elmélet, hogy László király, még ott fiataloskodott a lengyeleknél a számüzetésbe, addig megismerte a viking fejszével történő küzdelemnek a rejtélyeit.
Nagyon jó.
És mesterfogásait.
És ezért voltak ilyen jó haverjai a székely legények, mert azoknak is volt valami hasonló.
Igen,
nem?
Az és az még akkor nem volt.
Nem volt? Jó, de kár. Pedig olyan jól összekötöttem
szóval
volna.
Szóval kérlek szépen Szent László, és ő volt az a az utolsó királyok egyike, aki még nem azt mondta, hogy előre fiaim, hanem utánam, és ugye belevetette magát a csata sűrűjébe, a mogyoródi csatába, és szinte menekültek előle. Képzeld el, hogy az történt, hogy zászlót cserélt a fivérével, mert ugye a Salamon őt akarta elsősorban kiiktatni, a fivérét, és amikor a rohamban rájöttek, hogy úristen, ez nem a Géza, hanem a László, akkor megfordult az egész sereg, és ez emiatt győztek, mert aztán két tűz közé kapták őket. Annyira féltek tőle.
Megértettem.
És meg van a Kunos ott is, hogy ő azért a legendák szerint nagy testi erővel bírt, és nem kivette a részét a csatából, és azt tudtad, hogy Szent László királyunkat kérte fel a pápa az első keresztes hadjáratnak a vezetésére,
igen.
Hogy mi lenne, ha.
Igen.
Úgyhogy egy kicsit ilyen oroszlán szívű Richárdhoz, a magyar oroszlán szívű Richárd volt Szent
tényleg,
László.
Igazad van.
Mert ő is csatabárdal harcolt egyébként a Richárd.
Jó, egyébként nem akarom magamba tartani, bármit lehet enni, mondja a kedves hallgató is, ami pível kezdődik ma, egy kis kaján mosoly most az arcán, de tényleg így van, lehet pitét, pizzát. Egyébként a TomTom pizzériára gondoltam természetesen. Jó kis pizzakemencével, igazán finom, aki arra jár, nyugodtan kóstolja meg, ez a reklám helye volt, de hogyha ott még arra jársz te, akkor ott van az olaszoknak a helye, a Dolce és szaláta, és mellette van a pizza és wurlitzer, amit nem nyitottak, az se rossz, úgyhogy van most már egy pár. Meg egyébként egész jó pizza készül ott a M7-es parkolónál, ahol van a félúton pékség is lent, ugye, fönt pedig a jó kis grillező hely, akik nyerik a különböző bajnokságokat, úgyhogy rengeteg hely van, ahol lehet.
Na. Jó, aztán még maradjunk március 14-én, ha már a mogyoródi csatát kitárgyaltuk, először adtak át ezen a napon 1948-ban Kossuth díjakat is, méghozzá az 1848-as forradalom 100. évfordulója alkalmából. És ha már,
igen.
Ha már, akkor Bem József lengyel katonatiszt születésnapjáról is meg kell emlékeznünk, szerintem őt nem kell bemutatni. Március 14-én született 1794-ben.
Így van. Az, hogy ugye 48-49 után nem sokat beszélünk róla.
Beszélünk.
Ugye Murád Pasa néven muszlim hitben, csak szeretném mondani, a legnagyobb szabadságharcosunk egyike. És még követték egy páran. Ott a Gion is belement, a Richárd. Úgyhogy ő is valamiféle jó kis pozíciót kapott ott a Pasának nevezték őt is, igen. Vagy valami hasonlónak.
Albert Einstein, vagy Albert Einstein.
Einstein.
Én nem tudom, én így tudtam.
Mondták szerintem minden, hogy...
Amerikai fizikusként ismerjük, de német születésű volt, Nobel-díjas a relativitás elméletnek a kidolgozója, aki nem tudja, üljön le egyes. 1879-ben született. És akkor néhány percben összefoglalnánk a relativitás elmélet lényegét.
Nem, csak azt szerettem volna mondani, hogy, ja jó, akkor azt majd akkor, hogy most pont egy kutatásban az egyik még be nem bizonyított sejtését alaposan bebizonyították, egy tök új hír, hogy ezeken a tudományos portálokon meg lehet nézni. Ki született még? 1933?
Ne ugord át László Gyula bácsit, mert ő nélküle a jeles történész régész nélkül én nem lennék ugyanaz, aki vagyok, mert én elhatároztam, amikor megjelent az ő könyve, ilyen gyerekeknek, ilyen honfoglalókról szóló, nagyon szép grafikákkal elolvastam, és akkor én rájöttem, hogy én egyszer biztos hátrafele fogok nyilazni. Szerencsére nincs olyan ló, ami elbírna, úgyhogy erről letettem, úgyhogy gyalogos elvtársként, de a történelmi hagyományokat ápolva. Na, most jön a következő, amit te mondtál 1930-ban.
Sir McCookine.
Igen?
Ahogy ő mondja, nagyon vicces.
De
jó már kis...
kettő Oscar díja van, ő úgy mondja, ahogy akarja.
Morris Joseph Micklewhite névvel nem tudott volna szerintem akkorát aratni, mint a McCookine névvel. Mindenesetben Londonban született, így van, és hát rengeteg, rengeteg nagy szerep. Először Woody Allen Hanna és nővérei szerepében kapta meg a Oscar díjat, de hát rengeteg szuper nagy film, a Zulu című nagyjátékfilm, 1964-ből kezdetekben. De az egyik személyes kedvencem a Get Carter, az eredeti Michael Caine-nel, azt tessék megnézni. Az aztán az igazi jó mozinak a korszakában készült szuper vágásokkal, eszméletlen jó jelenetekkel.
És a Batman kezdődik
hát
benne, ugye?
Mondjuk
hát
úgy,
ő is. Hát most a fiatalabb
mondjuk úgy, hogy az nem...
Miért? Jó.
De a Mesterdetektív az
de
jó
a Tenetben
volt.
Is benne van, a Csillagok között.
Igen, igen. Hát ezek az újabbak, de a régebbieket nézzük. Igen. A Mesterdetektív, azt kell megnézni.
Nem,
még.
A Zulut.
Azt, meg az, aki király akart lenni. Az
is nagyon jó.
A Sean Connery-vel.
És a Riviera vadorzója.
Hát az pedig, mondjuk az már egy remake, ugye, de ettől függetlenül óriási, óriási film a Riviera vadorzója.
Menekülés a győzelembe.
Uh-huh. Az is nagyon jó. Van, hát ezeket tessék Michael Caine-től megnézni. 92 éves.
Jó egészséget és vidámságot kívánunk neki. Aztán hát Quincy Jones szegény tavaly elment, úgyhogy már nincs köztünk.
Hát a fene tudja, hogy szegénye vagy nem, de mindegy, erről megosztanak a vélemények.
Nem anyagilag értettem.
Ne, és én sem.
Egy másik dimenzióba
ment. Nem biztos, hogy 2025-et mindenkinek jól el lehet viselnie.
Quincy Jones amerikai zenei producer, televíziós producer, karmester, zeneszerző,
hát,
tombítás.
Óriási alakja a zenének, aki nélkül nem így alakult volna. Igen. Azt nyugodtan kimondhatjuk.
Billy Crystal hogy ejti?
Ő ugyanúgy ejti, és mindig eszembe jut róla Robert De Niro. Maga!
Maga!
Igen. Abban a filmben. De hát most láttam egy újra forgatott Harry és Sally jelenetet, azt a híres jelenetet, amikor esznek, és hát hogy is mondjam, nagyon jó pillanatjai vannak a Meg Ryan-nek benne, és egy reklámra újra forgatták, szintén Meg Ryan-nel persze, és Billy Crystal-el nagyon klasszul sikerült. Tehát ő 48-as születés. És Komjáti Ágnes közgazdász, egykori fotómodell, korábban ugye a Skála háruház reklámarcaként
hát
vált ismerté.
Úgy emlegették a Skála Ági.
Skála Ági, igen. Igen. Ő is születésnapját ünnepli, úgyhogy Komjáti Ági természetesen. Na mivel kezdjünk? Már mással, mint egy...
Valaki megkérdezte, hogy mi a véleményem a Hunyadi sorozatról, nem néztem, nem fogom nézni, megvárom, amíg az összeset lepörgetik, mert én nem tudok így sorozatot nézni, hogy utána várok egy hetet, hogy mi is történnek, hogy is menjünk tovább, úgyhogy majd, ha mindegyik megjelenik, akkor okay. Lepörgetem, és egy filmkritikát akkor csinálunk belőle.
Jól van.
De az biztos, hogy...
Szent László idejében a székelyeknek nem fokosuk volt, hanem medvéjük. De sok.
Most is sok van.
És hódjuk. Most igen. Már van hódjuk is, úgyhogy jöhetnek a hódsapkások erre is. Megfigyelted, hogy egy röpke 25-30 év alatt a hódpopuláció Európában milyen brutális méreteket öltött? Épp egy ilyen elszigetelt pici kis foltokat lehetett látni, hogy hol vannak hódok Európában, most meg gyakorlatilag benépesítették a hódok. Nagyon ügyesek.
Igen.
Jöhetnek a Davy Crockettek Európából.
Viszont egyrészt, másrészt ugye bőjt van, nagy böjt, és hát böjt étel a hód, úgyhogy
így van, mert az vízi állat
a kettőt,
az igen, vízi állat, úgyhogy az hal lényegében. Úgy,
még bakancslistás a hód bármiféle elfogyasztása nálam, de ahogy engem ismerhettek, erre csak néhány hetet, hónapot kell várni. Nagyon szeretném.
Én szeretnék
már
forgatni veled egy filmet, András.
Mit nem evett Mihálovics András címmel?
Ami kicsit olyan lenne, mint a Szinbád, mint a Szinbád egy picit, de azért egy picit olyan is lenne, mint az Austin Powers, és a kettő valahogy össze lenne keve. Nagyon Austin jó. Powers színeivel és vidámságával, és
ennénk
a Szinbád, és a
hódot
ennél, erre a zenére fogod ezt csinálni.
Millás reggeli.
Ahol széles a spaletta.
Na mit írnak a lapok? Figyelj András, hát most nézem itt a magyar sajtót, körülbelül 5 perce robbant a bombasztikus hír, és már legalább 4-en megírták, többek között a Telex és a 444, de szerintem látom itt a 24-en is, hogy Budai Villában nyit fogorvosi rendelőt Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea cége, úgyhogy látszik, hogy mivel van elfoglalva a sajtó ilyen korán reggel, de hát ugye nyilván a részletekben rejlenek a fontos, apró mozzanatok, úgyhogy ezeket érdemes elolvasni, őszinte mosolyt varázsolnak mindenkire szerintem.
Illetve az is több sajtó termékben olvasható, hogy ugye Donald Trump béke tervére, vagy tűzszüneti tervére azt mondta a Putyin, hogy hajlandó elgondolkodni róla, de...
Szóval
és akkor
erre
Donald Trump
meg
azt mondta, hogy,
hogy
kéne beszélni erről még Vladimirral, úgyhogy most nem tudjuk, hogy most akkor elfogadták az oroszok, úgy csinálnak, mintha elfogadták.
Én végignéztem a Reuters, Bloomberg, CNN összeállítás, Deutsche Welle, mindenki, és nagyon politikusan és neutrálisan próbálták leírni, hogy mi történt. Akik szkeptikusak, ők gyakorlatilag azt írják, hogy visszautasította, akik pedig ennél kicsit semlegesebbek, azt mondják, hogy hát több feltételhez kötötte, többek között, és hogyha elolvasod a feltételeket, akkor abból az derül ki, hogy hát nem egészen erre számítottunk, Putyin elvtárs, tehát hogy így reszelni kell még ezt egy kicsit.
No, de kérlek szépen, van egy cikk a Portfólión, ez pedig az idei influenza szezonról szól. A Covid megjelenése óta ez volt az első légúti szezon, amikor az influenza okozta járványhullány megbetegedési csúcsértékei Magyarországon meghaladták a Covid járványhullámét. Ezt a Semmelweis Egyetem epidemiológiai központja állapította meg. Tényadatokon keresztül mutatják be, hogy a mostani influenza járvány sajnos jelentős többlethalálozást is okozott hazánkban, ami viszont igazán sokkoló következtetés, írja a Portfólió. A halálozási többlet az adatok feldolgozottságának előrehaladásával vélhetően el fogja érni a Covid járvány idején azonosított szinten, de elképzelhető, hogy még azt is meg fogja haladni. És ez csak egy influenza szezon volt, idézőjelben a csakot természetesen.
Hát figyelj, nagyon sok politikai jellegű hír, amiben nem érdemes belemenni, mert inkább elemzések a címlapokon, meg mindenféle bulvárhír. Ja, hát egy nagyon fontos a Népszavából, nem tudom, hogy foglalkozott-e a kedves hallgatóság ezzel a kérdéssel, de tényleg barom érdekes a Mahmoud Khalilnek a története. Ugye egy palesztin párti tüntetőről van szó, akinek már a Columbia Egyetemi státuszát is visszavonták, de minden esetre ki akarják toloncolni a Trump adminisztráció. Most egyelőre úgy tűnik, hogy tegnap is volt esemény, zsidó aktivisták is tiltakoznak ezen az egész ellen, és amivel szembe megy, az konkrétan a szabadság, a szabad véleménynyilvánításnak a joga, az első és legfontosabb, amire még J.D. Vance is azt mondta, amikor ott volt ugye Volodymyr Zelenszky, hogy már pedig mindenki elmondhatja, amit szeretne. Egyelőre úgy tűnik, hogy Mahmoud Khalil semmilyen bűncselekményt nem követett el, csak épp a véleménye nem azonos Donald Trumpéval, és jelen pillanat nagyon komoly meghurcoltatásban van része. A Népszavában el lehet olvasni egy hosszú cikket róla.
Én kicsit úgy vagyok a műtrágya kartel ügyével, mint te a Putyin tűzszüneti javaslatra adott válaszával, mert hogy kérlek szépen az történt, hogy a kúria elutasította a versenyhivatalnak a fellebbezését ebben az ügyben, tehát elvileg a Bigge László vezette nitrogén műveknek adott igazat a kúria, és kérlek szépen ez a kérdés, hogy utána mit akart mondani a versenyhivatal, mert hogy ők meg azt mondták, hogy de ők meg folytatják a vizsgálatot, és nem fogják annyiba hagyni az egészet, mert hogy a kúria nem fogadta be a gazdasági versenyhivatal felülvizsgálati kérelmét, így a nitrogén művek győzelmével ért véget a GVH-val folytatott jogvita. Ugye ez volt az, amikor 11 milliárd forintos bírságot kapott a nitrogén művek. Aztán kérlek szépen jött ezt taglaló hírek után a GVH-nak a közleménye, amelyben azt írják, hogy a fővárosi törvényszék döntésének megfelelően megismételt eljárásban vizsgálják a nitrogén művek kartelezését. A bíróság a súlyosabb jogsértéseket szerintük megerősítette, és helyben hagyta ezek tekintetében a GVH eredeti döntését. Uh-huh. Úgyhogy most nem tudom.
Igen,
hogy most
izgalmas. Igen, ahogy a kedves hallgató, a tegnapi hír nagyon érdekes, megkérdezi, jól értem a tegnapi hírt, hogy egy pesti lakos nem vásárolhat ingatlant a nyaralót a Balatonon, mert ott csak ős lakosok vehetnek házat? Vagy egy velencei lakos nem vehet házat Gárdonyban? Avagy vehet, de csak a legfőbb úr engedélyével, mint fél ezer éve? Hát ezt én is ízlelgettem, olvasgatom, nem egészen értem ezt a hírt, úgyhogy szerintem ezzel
de
fogunk foglalkozni.
De te olyan vagy, mint a tanúba bástyáftás.
Hát de most... Te érted?
Amikor feláll a pelikán, és azt mondja, hogy mindenki én volt. Ja. Bástyáftárs, és egyből csöng a K-vonal, felkapja, és az ennyit mond bele. Hallottam. Igen. Nem értem.
Oké. Okay. És még egy cikk gyorsan a Népszavából, mert érdekes, amit itt megtaláltam, és a Hunyadi sorozathoz is kapcsolódik, a Hunyadi színésznőjét elszomorítja, hogy Magyarországon még kanyarban sincs a transznemű színészek szerepeltetése. Hoho. Hát most itt az abszolút alkotmányellenes kezd lenni már ez a dolog. Tehát itt most ugye ezt megvan, hogy a kőbevésett Gránit Szilárd alkotmányunkat megint módosították, és átírták a sorrendet, hogy nem úgy van most már benne, hogy az anya nő, az apa férfi, hanem fordítva, az apa férfi, az anya nő. Most már így van, ezt megcserélték a sorrendet. Azért, mert a Bibliában is úgy szerepel, hogy először a férfit teremtették, kérem szépen, és utána a nőt, úgyhogy tessék igazolni.
Endre, azt szeretném tudni, hogy arról értesültél-e, hogy a nagymártonék kiszámolták, hogy ki mennyit kasszál bizonyos élelmiszereken, és kérlek szépen, ha csirke szárnyat vettél, akkor nagyon át lettél verve, mert nagymártonék szerint csűrve. 42,5% még egyszer.
Átlettem csűrve.
42,5%-os árréssel nyomják le a torkunkon a kiskereskedelmi láncok.
Na majd most a babérlevél, meg a majoranna, igen, meg az összes többit azt szépen meg fogják emelni, mert hogyha megnézted az összeállítását a G7.hu-nak, hogy egyáltalán milyen áréssel tudnak egyáltalán operatív költségeket fedezni ezek a cégek, akkor abból rájöhetsz, hogy alig van nyereséges köztük.
Engem ez nem érdekel.
Ja, tudom,
engem
persze.
Az érdekel, hogy a sertészsírt meg 45%-os kiskereskedelmi állés a feltételezések hát, szerint. Annyi van.
Meg kéne nézni az összes többi részét.
Láttam, hogy kávézgattál.
És a különadók.
Kávézgattál is, azt is láttam, engem ez sem érdekel, kávézgattál, és azt vettem észre, hogy az UHT tej, amelyet a dobozodba töltöttél, az 18,7%-os.
Az a Rudi, nem az enyém. Úgyhogy...
Mindegy, de akkor meg a Rudi fizetett 18,7%-os kiskereskedelmi.
Na hál' Istennek ez most mind meg lesz oldva, és így aztán 1 vagy 2 százalékponttal mérsékelhetjük az egekbe ugró repülő startinflációt.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
86.674 ponton zárt a Bux, ez 0,5%-os mínusz környékén van. A vezető papírok közül a Telekom 1640 forinton stagnált, erősödött a Richter 1,17%-kal, ez 10.420 forintig, viszont az OTP MOL párosnak nem volt jó napja, az OTP 1,2%-os mínusz hozott össze, 24.160 forintig ment vissza, a MOL 43%-ot esve 2.782 forinton zárt. Nézem, hogy van-e valamiféle kilengés, vagy ilyesmi, de egyelőre ilyet nem látok, viszont a deviza piacon 399 forint 90 fillér az euró, úgyhogy lassan 4-essel fog kezdődni az árfolyam forintban számolva, és 368 forint 70 fillér környékén van a dollár, a zöld hasú.
Hát kérem szépen, megérkezett a korrekciós fázisba az amerikai tőzsde, lehet látni a mutatók teljesítményén. Azt hiszem, hogy 2022-ben volt talán ilyen rossz napja az S&P-nek, de mindenképpen lehet látni, hogy a Dow Jones is nagyon csúnya. Hát ugye az S&P az korrekciós fázisban van, ez technikai terminusban azt jelenti, hogy már 10%-ot zuhant a legutóbbi csúcs óta, és nagyon úgy tűnik, hogy a kiszámítás kiszámíthatatlan, vámpolitika, recessziós félelmek, bizonytalanság, technológiai papírok szenvedése.
És az, Elon Musk.
És Donald Trump, és Elon Musk, és minden, amit még akarsz, az nagyon oda nyom a latba. A Dow Jones 1,3%-ot, a Nasdaq majdnem 2%-ot esett, úgyhogy lehet látni azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon nem tetszik az amerikai piacnak az az irány, amit az Egyesült Államok vett. De hogyha körülnézzünk a papírok között, akkor bizony találunk pluszt is, mert az Intel Corporationnek azért mégiscsak jó volt, egy kis plusz összejött neki, 14,6%, az nem is olyan kicsi, de azért kevesebben vannak, akik a zöld tartományba tudtak maradni. A Tesla további 3%-os mínuszt húzott, a Lucid Group 6%-os mínusz, az American Airlines tovább esett 2,5%-kal, az Apple 3,4%-kal, úgyhogy tényleg csak egyszerűen keresni kell nagyítóval a zöldeket az amerikai piacon. Nem túl szép a helyzet.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Az elmúlt percekben kár, hogy nem kapcsoltuk be a videót, hiszen csikung mozdulatokat tett Schmidt Andi általunk ismeretlen okból, majd akkor átásított, hogy lenyelte a pultot velünk.
Kicsit
együtt.
Kicsit fáj a térdem.
És mit azért ásítottál?
Az amerikai
futball?
Nem, ezért
csináltam a csikung mozdulatokat. Kicsit nyújtottam, és most jobb is.
Viszont kieresztettek a börtönből, mert nem tudom, észrevetted, hogy le volt eddig húzva.
Igen, tényleg.
A rács, és most valaki úgy döntött, hogy inkább szabadon.
Te voltál az?
Nem, én nem tudtam elhárítani.
Mentálisan irányítja.
Hát biztosan. Tomika.
Az a baj, vissza kéne húzni, mert előbb-utóbb itt megjelennek az elégedetlenkedők az ablaknál.
Na jó, hát akkor Schmidt Andi és a hírek.
Ja, ennyi?
Nem, hát...
Oké, jön, akkor jön. Jaj.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledj, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánok, jó kedves reggelt. Hallgatók! Igen, is itt vagyunk, 7 óra 10 perc, 2025. március 14. Millás reggeli, Rádiókafé, Kántor Endre.
Mihálovics András.
No, 0630-as, 6-98-0-98-0. Fájóan kevés hallgató üzenetet olvastunk be az elmúlt percekben.
Oké, mert nagyon sok érkezett, azt akartam mondani.
Itt van
mondani.
Gézú, napindítóként egész héten ébresztő nélkül keltem, néha órákkal korábban, tutira van valami a levegőben. Egyetértek,
a tavasz,
én is ezt csinálom.
Úgy hívják, hogy a tavasz van a levegőben. Több meleg front is érkezett, úgyhogy az van, és egyébként pedig nagyon vidáman énekelnek a madarak.
Valaki a szóviccek Tintorettójaként ide merészelte írni üzenő falunkra reggelire egy szaftos hot dog.
Igen, és más is írt a hoddal kapcsolatban, természetesen. Köszönjük
a
szépen.
A hód itt Európában, akkor az ember emberi itt a világon? Mielőtt hódfalatozásba kezdenék, feltétlenül nézd meg az Örkény Színházban a nyúl fülét, írja Gada.
Jó, oké.
Jó, a komment szekcióban már felvásárlás árakat hasonlítják a kiskerárhoz, mert hogy úgy jönnek ki a sok százalékok.
Igen.
A malac megtudta, hogy kolbászban van a kerítés, ezért menekül a jégen, írja valaki. Aztán jó reggelt, és melyik teremtés elmélet szerint módosítják a törvény, hol van itt a hit és a vallás szabadság?
Igen,
és
ez egy érdekes kérdés.
Zsuga Bubus ír egy hát öt világvallás című könyvből egy bevezetőt.
Megvan
is
magyarázva.
Aztán optimista jó reggelt, kartársak, a hét legerősebb forgalmi viszonyában jelentkezik D-kartárs, 29-48 volt a Szerencs utcai lámpa, két váltással abszolválható. Aztán van ez a nagyon különleges nap, vagy csak nagyon jó kedvetek van, de oda tettétek ezt a reggeli szülinapozást.
Igen, köszönjük
aztán
szépen, jó
bocs,
kedvünk van.
Az erdélyi fokos híres 50 fokos, írja Balázs, aki rögtön rá is jött, hogy mit merészelt elkövetni. Szóvicces napon van, mentegetőzik ő. Ha szaporodnak az Európában a hódok, akkor tulajdonképpen ők most hódítanak, írja.
Igen.
És nincs vége az egésznek. Szolgálati közlemény, beragadt a meta adat a rádióban, ezt majd a...
Ez szerintem néha a rádió miatt van, nem miattunk.
Igen. Aztán mi van még itt? Védd a fákat. Egyél hódot, ezt már hallottuk, és az utolérhetetlen
Beaverfield Marketplace. Igen, van. Tessék lefordítani.
Köszönjük.
Csodás város, van villamosa.
Igen. Most elképzeltem egy jó kis hódvelő, spiritost, írja. Valaki azt hiszi, hogy vicc, pedig nem. Ne keverjük a szezont a fazonnal, nem alkotmány alaptörvény.
Igen, elnézést, bocsánatot kérek, mert az amerikai alkotmányról beszéltünk korábban, valóban alaptörvény. Így van.
Ne dőj be a Hamas propagandának, a Mahmud nevű terrorista támogató vízumát nem csak bűncselekmény esetén lehet visszavonni, írja Péter hallgató.
Nagyon rossz úton jársz, sajnos ezt el kell, hogy mondjam, ez nem terrorista propaganda volt, tessék elolvasni a cikket, és mindent ezzel az emberrel kapcsolatban egyáltalán nem így van.
Igen. Na, hát ezek jöttek, és akkor menjünk is tovább, mert nagyon sok dolgunk van. Ma abszolváljuk Budapest rovatunkat.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, hát visszavonta a fővárosi törvényszék az Iványi Gábor iskoláit érítő ítéletét, mindkét intézmény működhet, több sajtótermék is beszámolt erről a hírről, a Magyarország Evangéliumi Testvérközösség iskoláiról 2024. augusztus végén hozott döntést a fővárosi kormányhivatal, amely akkor visszavonta az iskolák működési engedélyét. A határozat ellen emlékezzünk rá, nagy tiltakozás indult, de az Alkotmánybíróság sem változtatott a korábbi döntésen, a fővárosi törvényszék azonban visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a határozatot, így a két intézmény tovább működhet.
Az a hír, amit a kedves hallgató is értelmezésre szánt, az is érdekes. Törvényben védené meg a kormány a kis településeket a beköltözőktől. Az ingatlan vásárlást is betilthatják. Legalábbis a Kossuth Rádióban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy új törvénytervezettel kapcsolatban beszélt. És azt mondta, hogy a Magyarországon működő 3100 önkormányzatból körülbelül 2000-nek fogy, körülbelül 1000-nek pedig nő a népessége, és az utóbbiak között pár száz olyan önkormányzat van, ahol a növekedés veszélyt jelent. Így a budapesti agglomerációban a Balaton és a Velencei tó környékén ezt külön kiemelte. És azt mondta, hogy ezek védelmére egy törvénytervezettel készül a kormány, aminek része lenne az ingatlan adásvételének tiltása a nem ott élők számára.
Megint benyúlunk az ingatlan piac működésébe, isteni
hát
lesz.
Ez nem csak az ingatlan piac működése.
Az ingatlanok, et cetera, úgyhogy nagyon kemény helyzetet vizionálok. Erről majd szerintem beszéljünk ingatlan piaci
mindenképpen beszéljünk, de szerintem ez nem csak az ingatlan piacba való belenyúlás, hanem ez konkrétan a szabad...
De
ez bármi, hát most gondolj bele, te akarsz egy ingatlant vásárolni magyar állampolgárként bárhol.
Magyar állampolgár vagyok, jó?
Igen. Mondjuk, akkor? Mit tudom én, Agárdon nem vehetsz, mert nem vagy
de
ott
vehetek,
élő.
De vehetek, mert ott az anyámék, érted.
Na, de hát nem te veszed.
Hát, és anyámék nem vehetnek az én nevembe?
Na mindegy, szóval az elővásárlási jogot is kiterjesztenék. De oké, rendben van, akkor Gárdonyban nem vehetsz. Na, látod.
De az egy település dinnyéssel.
Jó, akkor Velencefürdőn nem vehetsz. Pedig
látod,
az is összeér.
Te ezt a lohat viselkedést csináltad velem Szent Lászlóval kapcsolatban, most én visszavág a birodalom.
Segítettem Szent Lászlóval kapcsolatban.
Nem segítettél, jöttél itt a hódokkal, meg a medvékkel.
Most mondd el, hány hallgató találta volna ki, hogy fejszével küzdött. Én voltam az egyetlen. Na.
Igen, mert neked szájról megsúgtam, hogy mit
mondjam. De hogy súgtad, ezt olvastam. Na mindegy, szóval, hogy az ingatlan vásárlás és a lakcím bejelentés feltételhez kötése, és a helyi adózási kötelezettségek megállapítása. Mindegy, szóval az a helyzet, hogy most ezt meg szeretnénk majd kicsit jobban vizsgálni, mert ugye ez egy rádiós interjú volt, és nem láttam a törvénytervezetet. Minden esetre ezekkel az eszközökkel megpróbálja megvédeni, és azt mondta, hogy kifejezetten a befektetési célú felvásárlásokat akarja megakadályozni, ami szintén ugye egy korlát.
Én ezt értem, de ez hogy sikerült? Tehát megyek oda én, és azt mondom, hogy ich bin befektető, és akkor így, akkor ja, te nem, és ha ugyan én oda megyek, hogy én nem befektetési céllal szeretnék, akkor,
igen.
Tehát hogy ez egy ilyen, na mindegy, ez egy érdekes.
Viszont mondjuk nézzük a másik oldalát, van például Sóskút, ami szintén oda tartozik ugye az agglomerációba, ott is elég nagy növekedés volt az elmúlt időszakban. A sóskútiak tiltakoztak,
hogy ne legyen.
Ne legyen,
és
aztán lett. Engedélyt kapott az akkufeldolgozó. Kérem szépen, a kormányhivataltól megszerezte az üzem elindításához az engedélyt, az Andrada befektetői csoport, egyébként ez egy szlovén csoport, és még a főispán Tarnai Rihárd január 24-én adta meg. A sóskúti polgármester Mészáros József szerint elképesztő és érthetetlen, hogyan tudták kilobbizni az engedélyt úgy, hogy a sóskúti önkormányzatot meg sem kérdezte. Ezért már bírósághoz is fordultak a döntéssel szemben. Ilyen is van. Van-e még? Vagy
hát,
menjünk tovább?
Március 15-én az autósok kerüljék el a belvárost, ezt javasolja a BKK. Rengeteg megemlékezés, meg demonstráció, meg minden lesz. Én most nem sorolom fel, hogy mi lesz, meg hogy lesz lezárva, viszont azért azt is tudni kell, hogy a magyarok elindulnak akkor a hétvégén wellnessezni nemzeti ünnepünk alkalmából mindenfelé. Erről is szólnak a hírek, de ez meg nem rovatba tartozik. Menjünk!
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jöjjön akkor egy multikulti zenekar, mert hogy alapvetően Castellón de la Plana a város, ahol ők vannak. Ebből kiderült, hogy Spanyolország, de érdekes módon svédek, angolok és spanyolok együtt alkották meg ezt az indie rock zenekart. Tehát Castellónban van nekik a székhelyük, és alapvetően egy amerikána, power pop, rock, ezek a stílusok, amikben játszik, ha Back to the Hills most jelent meg egy kis lemezük.
Rosszat készítettél be, nem Back to the Hills-t kellett volna betenni, hanem a Run to the Hills-et.
Tudom, most már elrontottam, de nem az a póló van rajtad.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
No, hát a geopolitikai fejleményektől nem függetlenül az Európai Unió úgy döntött, hogy 800 milliárd eurót költ a fegyveres erői megerősítésére, hogy ez most jó vagy nem jó, egyetlen dolog biztos, irdatlan összegről van szó, és akkor nézzük, hogy ez hogyan használódhat, és mire használódhat fel, mire képes az európai hadipar, és mire nem. Erről beszélgetünk dr. Tomka Barnabás hadipari tanácsadóval. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
No, az első, hogy azért export sikereket, ahogy így nézünk mindenféle kimutatást, elsősorban az amerikai eszközök szoktak elérni, bár ugye az orosz fegyverexport is jelentős, nem nagyon hallunk európai cégekről, az nem jelenti azt, hogy nincs ilyen, mert hát ugye a Rheinmetall éppen feljövőben van ezen a képzeletbeli listán, de hogy állnak az európai hadipari cégek így a világ fegyverpiacain?
Jól. Tehát egyébként nem is annyira képzeletbeli ez a, ez a lista. Ezt évről évre az adott cégeknek a forgalma alapján nyilvánosságra hoznak listákat, ezek elérhetőek, és ezen egyébként az európai cégek természetesen, ha az összesítést nézzük, az amerikaiak mögött, de nem szerepelnek rosszul. Tehát, hogyha most,
de jobban, mint az oroszok ezek szerint?
Hát az oroszok elsősorban azért szerepelnek most rosszabbul, mert egyrészt
mert
ugye...
Mert kell saját maguknak.
Kell saját maguknak. Európa ugye betiltotta az orosz fegyver importot, tehát Európában nem érkezhet. Tehát, hogy az orosz export az csökkent, de ettől függetlenül sem magában az európai fegyvergyártók azok jól szerepelnek. A globális top 10-ben egy cég szerepel, ez az angol BAE Systems, de például már az első 20-ban olyan ismertebb cégeket találunk, mint az Airbus, a Leonardo, a Thales, vagy éppen az említett Rheinmetall éppen a 20. helyen. Ezek egyébként 2023-as adatok, a 24-esek azok egy jó hónapon belül fognak napvilágot látni. És aztán megyünk tovább, Rolls-Royce, Saab, Safran, László, Konzberg, Hensoldt, ezek olyan cégek, amelyek akár a Magyar Honvédség kapcsán is ismertek, mint beszállítók.
A következő kérdés, hogy és ez megint ilyen gazdaságpolitikai döntés is félig, de biztonságpolitikai is, hogy vannak-e olyan katonai készségek, amelyeket egész egyszerűen nem lehet európai eszközökkel megoldani? Vagy nincs ilyen, és le van fedve a teljes hadipari kínálat?
Tehát, hogy Európa le tud gyártani mindent, tehát hogy a képessége ezeknek a globális cégeknek, ezeknek az európai globális cégeknek a képessége az megvan, hogy legyártsa. Az más kérdés, hogy mondjuk a jövőben erre képesek lesznek-e. És ennek számos összetevője van. Az egyik például ugye az alapanyag kérdés. Tehát bizonyos alapanyagokban Európában ugye hiány van. Arra szorunk rá, hogy a távol-keletről szerezzük be, vagy Afrikából. Az emberi erőforrás kérdése. Tehát itt iparról beszélünk. Az iparhoz még mindig kell emberi erőforrás, élő erő. Aztán ami a legfontosabb, erről a legutóbbi alkalommal vagy beszélgettünk, az ellátási lánc. Tehát azok a nagy cégek, akiket itt említettünk, ezek óriási ellátási lánccal dolgoznak. Tehát több ezer vagy akár tízezer cégből álló, egyébként a világot behálózó globális ellátási lánccal. Ők, ezek a nagy gyártók nagy részben összeszerelik a hozzájuk beérkező elemeket. Tehát valójában az ellátási láncoknak kéne fejlődni, azokat kéne felfejleszteni.
Hát ugye ennek rengeteg akadálya van, geopolitikai akadálya, hát itt láttuk ugye ezt az elképesztő felbojdulást, amit okozott 2024-ben a francia helyzet Afrikában, ugye, hát ott lényegében nagyon komolyan és gyorsan eszkalálódott, hiszen az egyik legnagyobb forrásukat onnan hozzák, sőt, gyakorlatilag talán a fő forrásuk onnan van atom energia előállításához, és gondolom, hogy ugyanilyen a helyzet sok hadipari eszközzel is.
Igen, vagy akár gondoljunk a Covid-ra. Uh-huh. Tehát a kihívás inkább az, hogy ezeket a képességeket Európában meg lehet-e, létre lehet-e hozni úgy, hogy ne szoruljon semmilyen szempontból sem importra mondjuk egy európai gyártó.
Hiszen az egy konfliktus helyzetben sebezhetővé teszi az utánpótlást. Ha ezeket szeretnénk felfejleszteni, ez mennyi időbe, meg mennyi pénzbe kerül? Ez elég lehet ez a csomag rá? Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye Európának van számtalan stratégiai ágazatban lemaradása, mondok egy példát, chipgyártás. És ott is figyelmeztetnek a hozzáértők, hogy eldönthetjük mi, hogy majd most lesz európai chip, vagy lesz európai mesterséges intelligencia, de ez rengeteg időbe és még több pénzbe fog kerülni. Most a hadipar még talán ezeknél is egy kicsit drágább műfaj.
Hát főleg azért, mert ugye itt évtizedes programokról beszélünk. Tehát eleve egy új terméknek a kifejlesztése, a bonyolultabb haditechnika hosszú idő, és utána ezeket évtizedekre tervezik. Mindig példának hozom csak nézzük meg a Magyar Honvédséget, még mindig vannak szovjet eszközök, mi típusú helikopterek, még mindig vannak hadrendben. A most beérkező mondjuk Airbus helikopterek, vagy mondjuk a legutóbb beérkezett mondjuk ez az amerikai NASAMS rendszer, amerikai-norvég NASAMS rendszer, hát ezeket évtizedekig fogja a Magyar Honvédség használni. Tehát
és ráadásul...
Igen, ez nem úgy működik, hogy lecseréli az ember az egész parkot.
Hogy eldöntöm, nem is lecserélem, tudja, és másnap tovább, mert nincs másnaptól.
És még egy bökkenőt látok ebben az egészben, tehát eldönthetjük mi azt, hogy gyártunk valamit európai szinten, de hogy az piacon sikeres lesz-e, az már kétséges, mert hogy mennyibe fog kerülni. Itt van ez a kicsit talán elátkozott projektnek tűnő Eurofighter ügy, ami ugye összefogás, európai, nagyon klassz, ne legyünk kitéve az amerikaiaknak, kifejlesztettünk egy vadászgép típus, csak éppen nem sikeres a piacon, és akkor még finoman fogalmaztam.
Igen, ugye ezt ugye az elmúlt napokban erről sokat lehetett olvasni, hogy az amerikai hadiparnak a sikere az részben annak köszönhető, annak a biztonsági garanciának, amit az értékesítés mellé az Egyesült Államok kínál a partnereinek. Tehát ha Európát nézzük, például nézzük a lengyel haderőfejlesztést, ott azért erős az amerikai preferencia, mert egy nagyon szoros vagy legalábbis eddig egy nagyon szoros politikai együttműködés és szövetség volt az Egyesült Államok és Lengyelország között. Tehát ugye ez is benne van, hogy ha erőt tudok mutatni, a garanciákat tudok adni biztonsági szempontból, akkor az a haditechnikai termék az értékesebb lesz, kívánatos. Nem feltétlenül jobb, de az értékajánlat, a csomag, az így együttesen kívánatos.
Mert ugye ezeket csomagban árulják. Tehát nem az, hogy vegyél 35 vadászgépet viszontlátásra, hanem akkor mit tudunk begyártani, milyen kiszolgálás, hogyan csinálják az update-elését ennek az egésznek, tehát így kell ezt a csomagot.
Igen, de a csomag alatt én most azt értettem, hogy az eszköz mellett egy biztonsági garancia is. Hogyha megveszed az amerikai terméket, akkor én, mint az Egyesült Államok garantálom a biztonságodat. Ugye most ez merül föl, hogyha az Amerikai Egyesült Államok az lazábra veszi az Atlanti Szövetséget, akkor miért költsenek az európai államok amerikai haditechnikára, ha nem jár mellé ez a fajta biztonsági garancia?
Azt írta, bocsánat, egy kedves hallgató, pont az előbb elhangzottakra, hogy jó a lecserélésre, ugye az eszközpark lecserélésre, hogy jó, de hogyha soha nem kezdjük el, akkor nem lesz semmilyen változás.
Minden csak döntés és forrás kérdése.
Oké, a következő kérdésünk az az, hogy ez mennyire jó technológiai szempontból, célszerűség szempontjából, mert vannak olyan európai eszközök, én egy belga talán könnyű géppuskát tudok, de van több is ilyen, amit az amerikai hadsereg is rendszeresít, mert annyira jó. De az amerikai eszközök túlsúlya az vitathatatlan a nyugat-európai hadseregek körében is. Ez miért van? Emiatt a biztonsági garanciák miatt?
Én azt mondanám, hogy is. Tehát igen, a termékek jók, mert ugye ne felejtsük el, hogy egy haditechnikai eszköz az igazából a csatatéren, a hadszíntéren derül ki, hogy az jó vagy nem jó. És ugye mivel az Egyesült Államok folyamatosan nagyon sok globális konfliktusba érintett, ahol a katonái jelen vannak, ahol a fegyverei jelen vannak, ezek az eszközök kipróbáltak, adott esetben úgy váltak megbízhatóvá, hogy mondjuk a gyerekbetegségek azok kijavításra kerültek, folyamatosan fejlesztik ezeket, tehát ezek bizonyított eszközök. Szemben mondjuk az európai eszközöknek egy jó részével, ami sosem járt harcszintéren. Tehát hiába a gyártó az tradicionális, mondjuk 100 éves, de tudunk olyan eszközökről, amelyek az ukrán-orosz konfliktusban kerültek először hadszintére, és előjöttek a gyerekbetegségek, és aztán azt ki kellett javítani.
Hát meg ez a status quo alakult ki, ugye, hogy az Egyesült Államokban elképesztő sokat költöttek ugye erre az egészre. A NATO miatt ugye kialakult egy ilyen szerep, hogy hát ott van Amerika, ott gyártották ezeket a hagyományosan, meg hát részt vettek ezekbe a konfliktusokba, és akkor kialakult ez a szerep, hogy akkor Európa a vásárló, Amerika a gyártó, és most egy ilyen helyzetből kéne elmozdulni.
Igen, ez valóban abból a szempontból politikailag kényelmes volt, üzletileg természetesen a nagy gyártók számára, az európai gyártók számára annyira nem volt egy ideális helyzet, és ugye ezért látjuk, hogy ugye az európai részvény árfolyamok, ahogy nőnek, az ugye vállalati oldalon sikertörténetnek mondható, de azért, hogy mondjam, egy kicsit azt érzem, hogy hirtelen akarunk reagálni, meg kicsit kapkodós ez az egész, mert
hát
itt
de
azért...
muszáj.
Igen, de most vegyük onnan, hogy most egy politikus mondott valamit, arra reagál az
egy
európai
konti,
igen, de ma politikus, és mi van, holnap nem lesz politikus. Tehát pont azért, mert itt évtizedes folyamatokról beszélünk. Mi van, hogyha visszatér egy demokrata kormányzat 3,5 év múlva, és akkor ezt az egészet leállítjuk, visszacsináljuk? Tehát, hogy...
Igen, csak itt jön a képbe, ami megint...
Hát ez a bizonytalansági tényező, amire sokan világítanak
igen,
rá.
Igen, egyrészt, másrészt megint rugóznak egy csomóan azon a dolgon, és ez már az orosz-ukrán konfliktus előtt is volt, hogy valamiféle a világ politikai súlyát az Európai Uniónak növelni valamiféle európai haderő. Most egészen pontosan tudom, mert ez a ilyen hobbi szinten ez engem nagyon érdekes, mindent elolvasok róla, hogy például alapvető készségek hiányoznak az Európai Uniós hadseregben. az észak-afrikai arab tavasznál, mikor beavatkozott a NATO és az európaiak vitték, tehát az amerikai támogatás nélkül jelen pillanatban az európai haderő ütőképtelen. Például nincsenek alapvető szállítási kapacitásaink. Nincsenek alapvető felderítési adataink. Nagyon bólogat, úgyhogy
Igen. Bár ugye ezek katonai kérdések, nem hadipari kérdések, de igen, ebben teljesen igaza van.
Csak... De hát itt válik hadiparrá, hogy akkor mi lenne, akkor ezeket mindenképpen fejleszteni kéne így, úgy, amúgy, hiszen ezek hiányoztak, és hiányoznak most is.
Igen. Tehát abban egyetértek, hogy amiben lemaradás van, azt mindenféleképpen pótolni kell, csak nem kapkodva. Ezt nem lett kapkodva csinálva. Azért, mert öt vezető európai politikus most hirtelen eldönt valamit, eleve ha európai szinten akarjuk, akkor a többi tagállamnak is egyet kell vele értenie, és mivel itt nem Európai Egyesült Államokról beszélünk, hanem továbbra is a nemzeteknek a szövetségéről, az egyéni szempontok, az egyéni érdekek azok meg fognak maradni. Nézzük csak Magyarországot. Tehát, hogy éppen fejlődőben vannak az amerikai-magyar politikai kapcsolatok. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt mondjuk európai nyomásra a jelenlegi magyar kormányzat ezen változtatni akarna, és ezzel nem feltétlenül Magyarország az egyetlen, aki így van. Uh-huh. Igen, fejleszteni kéne, és ez mondjuk ipari szempontból vagy üzleti szempontból a hadiparnak az érdeke, csak nem lehet erre egyik pillanatról a másikra reagálni, mert az eredmények sem azonnal jönnek, és ugye a politika az pedig nem szeret várni.
Igen. Még két kérdést tisztázunk. Az egyik az, ami most az Amerikai Egyesült Államok részéről van bent ebben az egész csomagban. Reggel olvastam egy hírt, ez arról szól, hogy a portugálok elkezdtek azon gondolkodni, hogy mégse vesznek F-35-öst, mert Ukrajnában az oda szállított amerikai F-16-osok készségeit megnyírbálták az amerikaiak, egész egyszerűen letiltottak szoftvereket bennük, nem tudja ugyanazt a gép, a vadászgép, mint amit tudott az elmúlt héten.
Ez de is ha jól viselkednek, akkor visszakapcsolják.
Igen, csak most akkor Európa jól viselkedjen mindig azért, hogy legyenek amerikai működő szoftverek. Ez meg egy olyan kockázat, ami eddig nem volt, és ezt is valahol el kell kezelni, mert jöhet vissza egy olyan kormányzat, ami máshogy áll a NATO-hoz Amerikában, meg máshogy áll az Európai Unióhoz, de ez szerintem nem múlik el az európai döntéshozók fejéből lesz, hogy de mi van, ha megint jön valaki más, és megint majd beavatkozik, és akkor a mi fegyverrendszerünk nem fognak működni, ha nem viselkedünk jól, az meg egy biztonsági kockázat.
Így van, teljes mértékben egyetértek, de mondjuk ez a biztonsági kockázat Európán belül is meg lehet. Tehát ha mondjuk egy német gyártó vagy egy francia gyártó elad egy fegyverrendszert mondjuk egy kelet-európai országnak, és ha mondjuk francia vagy német szempontból az az ország nem viselkedik rendesen, akkor az ő kezében ez a lehetőség ugyanúgy megvan, hogy szoftveresen korlátozza annak Igen. az eszköznek a használatát.
A múltkori beszélgetésünkkor felmerült ugyanez, amikor a ellátási láncokról és a politikai kockázatokról beszéltünk, és ugye ami a Draghi jelentésben is megfogalmazódott, hogy egy széttöredezett piacról van szó, nagyon sok-sok-sok szereplőről, akik mind nemzetállamokban vannak ráadásul.
Nagyon jó kérdés, ugyanis ezt az egyet még meg akartam kérdezni a szakértő úrtól, hogy ezt együtt kéne csinálni, mint Európai Egyesült Államok ezt az egész hadipar rendvetételét, vagy bízzuk továbbra is az egyes nemzetekre, és mindenki vegyen szállítógépet külön, meg tankokat külön, meg nem tudom én, légvédelmi rendszereket külön, az drágább, nehezebben összehangolható, ennek is vannak hátrányai.
Igen, ugye itt azért nagyon bizonyos szempontból nagyon élesen ketté lehet választani, hogy katonai képességek fejlesztéséről beszélünk, és ott ugye értelmezhető azt, hogy mondjuk több nemzet ugyanazon paraméterek alapján ad le egy megrendelést, és akkor nem tudom, egységes lesz a fegyverrendszerük, annak az ellátása egységes tud lenni.
És olcsóbb.
Hát...
Nem?
Nekünk olcsóbb, végeredményben olcsóbb, mert beépül a GDP-be.
Végeredményben olcsóbb, talán. Vagy bízunk ebben, hogy olcsóbb. De a másik oldalon meg gyártók vannak, vállalatok vannak ezek, és az pedig egy üzleti kérdés, egy vállalati kérdés. Az még nagyon politikus sem, tehát hogy lehet generálni üzletet azzal, hogy azt mondjuk, hogy elköltünk több száz milliárd eurót az európai piacon, de ahova a pénz az megérkezik, az egy német vállalat, az egy svéd vállalat, az egy francia, az egy olasz vállalat. ő meg a saját szempontjait nézi, hogy ő minél többet, minél drágábban el tudjon adni. Akár egy európai országnak, akár egy afrikai országnak. Ha hadi ipart akarunk közösen fejleszteni, akkor ezeknek az európai gyáraknak a képességeit kéne úgy újra gondolni, de ez az ellátási lánc nélkül, még egyszer mondom, nem megy. Tehát valójában az európai ellátási láncokat kéne fölfejleszteni, és szerintem ez a legnagyobb kihívás, mert örül a Rheinmetall annak, hogy a ilyen-olyan politikai események miatt 10%-ot nő egyik napra a részvény árfolyama, de valójában ettől az ő képessége, hogy többet tudjon gyártani, nem nő. Ahhoz új gyárakat kell létrehozni, ahhoz több beszállítót kell bevonni, igen. Emberre van szükség, és ugyanúgy Németországban is szenvednek a munkaerőhiánytól. Tehát, hogy ezek hát abszolút, a nagy kihívások.
Akkor a végére talán megegyezhetünk abban, hogy elindult valami, Európa bizonyos szempontból felébredt, egy kicsit nagyobb az egység és az egyetértés, mint korábban volt, hogy ez mennyire marad ezen a pályán, az határozza meg tehát az európai hadiparnak a jövőjét.
Így van, és ez egy hosszú folyamat lesz.
Oké, nagyon érdekes szépen, volt, köszönjük szépen a beszélgetést. Dr. Tomka Barnabás hadipari tanácsadó volt itt velünk, és egy picit belenéztünk abba, hogy mi történik az európai hadiparral. Folytatjuk egy kis részlettel a délutáni napköziből, aztán utána jövünk vissza értékpercek rovatunkkal. Hát elég sok érdekes makroadat van, és az euró-dollár árfolyam is nagyon izgalmas, meg a jövő hét is, úgyhogy ezt fogjuk mind megbeszélni André Borbálával, az OTP Global Markets üzletkötőjével.
Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Benne pedig André Borbál, az OTP Global Markets üzletkötője. Jó reggelt, szia!
Sziasztok, jó reggelt!
Na hát, kapkodjátok a fejeteket, gondolom, mint mindenki a piacon folyamatosan. Nem tudom, láttad, de a legviccesebb intraday chartot eddig, ami úgy nézett ki, hogy a kanadai vámtételek megugrottak 10 órakor 25%-ról 50%-ra, majd 15 óra 45 perckor 50%-ról 25%-ra visszaugrottak. Ezt legyártotta épp valaki. Szóval hogy lehet ilyen környezetben bármit is?
Igen.
Igen, eléggé kapkodjuk a fejünket, hogy éppen ki kire vet, milyen vámot ki, és azt utána hogyan törli el. Nyilván azért itt nagyban megy az adok-kapok itt az országok között, de úgy tűnik, hogy talán Európa is kezdi felvenni a kesztyűt, megadja a megfelelő válaszlépéseket. Előbb-utóbb azért itt talán lecsitol majd a helyzet, de úgy tűnik, hogy Trumpnak az első időszakát ez a kicsit csapongó, kicsit kiszámíthatatlan politika fogja jellemezni. Nyilván számára ez valószínűleg nem kiszámíthatatlan, lehet, hogy ő egy megfelelő forgatókönyv mentén megy, de külső szemmel ez egyelőre tényleg így tűnik. Ugye nem csak Kanadával szemben, de azért ugye az EU-val is szemben is eléggé komoly vámokat fogalmazott meg. Ugye elsőnek a április 1-től ugye az EU azt mondta, hogy 8 milliárdnyi amerikai termékre, köztük ugye a viszkire.
Igen, ezért ikonikus termékekre. Harley Davidson, Farmer és a viszki. Ugye
ez különösen fáj Kántor Endrének, csak mondom, hogy bele egy sót szórtál a sebeibe.
Van itt kanadai, meg japán is, nem erről van szó. Csak ezt azért kérdezem, és tök igazad van, és erre jött a válaszlépés, ugye, hogy 200% minden európai alkoholos italra, amit majd külön érdemes kiemelni, hogy ez mennyire fájó lehet, és kinek, de hogy közben jönnek a makroadatok is, azt akartam mondani, és tök nehéz lehet például egy inflációs jelentés után a Fed döntéshozóinak egy ilyen helyzetben bármit is csinálni, hiszen inflációs hatása van például egy ilyen döntésnek.
Hát abszolút, tehát, hogy és olyannyira, hogy ugye a héten jelent meg ugye az USA infláció, előtte még a piac, nyilván ezt a bizonytalanságot is beárazva, az infláció emelkedését, tehát hogy egy rosszabb adatot árazott be, a kötvénypiacon a hozamok elkezdtek emelkedni, tehát abszolút affele ment az irány, hogy itt egy rosszabb inflációs adatot láthatunk. Ezzel szemben ugye nem lett annyira tragikus a kép, sőt jobb lett az USA inflációs adat, és alapvetően az látszódott, hogy ennek egy pillanatig azért megörült a piac, zárójelbe jegyzem meg, azért ez a markánsan az olajárak miatt volt, illetőleg ott fókuszban van a lakhatási támogatás, ott nem volt olyan hatalmas megugrás, és valószínűleg ennek a kettősége okozta azt, hogy jobb lett az adat. Rögtön megjelentek azt, hogy esetleg három vágás is lehet, még 2025 végéig. Másik oldalról a munkaerőpiac eléggé masszívan feszes, de azért ezek a bizonytalanságok benne van a rendszerben, és nem csak az USA-ban árazzák egyébként a inflációs félelmeket be emiatt a vámpolitika miatt, hanem azért nálunk is megjelennek, illetőleg ugye az EU-ban is a hatások megjelenhetnek, főleg ugye a németeket, az olaszokat hangsúlyozzák folyton ki, hogy markánsan megjelenhetnek ezek az inflációs fenyegetettségek, tehát hogy emelkedni fog az infláció.
Akkor emiatt mondjuk az erdő magyar infláció miatt kezdődik megint lassan 4-essel az euró árfolyam, forintban számolva?
Egyébként az, hogy 4-essel kezdődik, az még egy stabilitást mutat. Tehát, hogy akárhogy is nézem, azért az, hogy 400-on van az euróforint, illetőleg, hogy nem tud azért markáns kilengéseket gyengülés irányba elvenni, az nem egy rossz hír. Pláne úgy, hogy ugye a héten érkeztek adatok, tehát a magyar inflációs adatok nem lett túl fényes, az ipari termelési adat sem, ugye kijött az államháztartási egyenleg, ami egy elég masszív naplóból kilógó számot mutat, de egyébként mondjuk minden februárra igaz ez, mert akkor allokálódnak ezek az áfa visszatérítés kamat kiadások, állami rezsicsökkentések hatása ilyenkor érvényesül. De minden esetre alapvetően az látszódik, hogy még stabil a forint, tehát hogy még az, hogy ilyen 200 napos mozgó átlag körül tudunk menni, és nincsenek ilyen nagy elszállók. Ez egy jó hír, viszont ez még nem adhat okot arra, hogy mondjuk esetlegesen kamatvágáson gondolkozzunk, tehát valószínűleg a kamatpálya az is egy, vagy az egy vízszintes egyenes lesz talán idénre vonatkozóan. Euróforintban meg még stabilitás van, ez lehet, hogy megtámogatja azért az EU is, olyan szempontból, hogy az eurózónából azért nagyon bizakodó hírek jönnek, geopolitikai feszültségek úgy tűnnek, hogy egy picit talán, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, de talán kevésbé
fajsúlyosak most,
tehát, igen. Igen, és az látszódik, hogy ez a hangulat talán segít annak, illetőleg hát nyilván ebben benne van az is, hogy a dollár gyenge, tehát a forint azért ezért tud valószínűleg ebben a tartományban lenni, mert azért ilyen hatás is van, hogyha a dollár gyenge, az azért forintot erősíteni szokta inkább. Most nem erősíti, de nem is indítja el a gyengülő pályán. Uh-huh. Tehát ez egy eléggé sok tényezős játék. És tényleg úgy tűnik, hogy kezd visszatérni a bizalom egyébként Európában, tehát
Hát egy kicsit menekülnek a tech cégek is valamilyen szinten, úgyhogy ez egy érdekes folyamat lesz. Meglátjuk, mi jött ki, milyen bizalmi index?
Igen, Sentix bizalmi index, ugye jövő héten is jönnek ki bizalmi indexek, hogyha ezek mind-mind azt fogják mutatni, hogy jobbak, mint a várt adat, az tényleg egyértelműen az látszik, hogy talán a befektetői bizalom az kezd visszacsorogni majd Európában. Nyilván nem lesz ez egyik pillanatról a másikra, de már egy elindult egy folyamat, és ez nyilván alapvetően a németeknek a politikájában történt változás, illetőleg a makró adataiban történt kicsi reménysugarak azok, amik talán még szupportálják.
És jövő héten mire számíthatunk?
Jövő héten is jönnek olyan adatok, amikre érdemes lesz figyelni, ugye FED kamat döntés lesz, ott azért olyan nagy csodát egyébként nem várunk, ott inkább a kommunikáció lesz érdekes, hogy hogyan áll hozzá a FED az ahhoz a kiszámíthatatlan vámpolitikához, Trump intézkedéseihez. Uh-huh. Illetőleg jönnek hangulatindexek az EU-ból, fogyasztói árindexek, inflációs adatot az EU-ból láthatunk. Erre azért lesz egy spoiler a mai nap folyamán, kettő is, jön a német és a francia CPI index, tehát erre azért figyeljünk, és akkor úgy nagyjából ki lehet találni, jó, mi lesz a jövő heti.
Meg ne kényelmesedjünk bele nemzeti ünnepünkbe, mert Donald Trump hétvégén sem szokott pihenni.
Nem pihen, így van.
Igen, hát lehet, kíváncsian
megint
várjuk.
Megint kidobja az Zelenszkijt az ovális irodából, ez lesz itt minden. Amit ne, most mondtál, azt mind zárójelbe lehet.
Most az a kérdés, lehet, hogy mit egyeznek meg Vladimir Putyinnal, és milyen deal születik.
Nehogy az így. Abba fognak megegyezni, hogy egész Európa orosz érdekeltség, akkor megint a Borbálának a gondolatait zárójelbe lehet tenni.
Na jó, köszönjük szépen.
Európai bizalom.
Köszi szépen, tök jó volt az összefoglaló. Szia. André Borbál, az OTP Global Markets üzletkötője mondta el, hogy hát kemény helyzetben természetesen az üzletkötők, az elemzők és mindenki, figyeljük az adatokat, próbáljuk meg kihámozni belőlük a jövőt.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Itt van Schmidt Andi ismételten a stúdióban, vidáman, fiatalosan.
Oh yeah,
mondta ő.
Hát péntek van,
vagy és annyira mi? Jó, és vidám is.
Már
vagy.
Már akinek?
Reméljük, hogy...
Miért neked nem?
Én mindig dolgozom, Gerdével együtt.
Jaj, jó.
Ez a dráma, komolyan mondom, a Szulejmánban nincs ilyen. Tehát, hogy amit
de abban van, sajnos.
Úgyhogy mit...
Hát csak sajnálni.
Néztél már Szulejmánt? Megnéztem a Mohácsi csatára vonatkozó epizódját a Szulejmán sorozatnak. Negyed órán keresztül rohamoznak, szemből mutatva a lovasokat, és képzeld el, hogy a Lajos király egy ilyen gizda, és a cselepatak meg akkor, hogy nem látszik a másik partja, és amikor Nagy Lajos királyt üldözik lóval a törökök, és így belelovagol a Dunába. Uh-huh. Vagy a Duna nagyságú folyóba.
És tényleg. Oda veszik.
És csodálkozom?
Olikám, most tartott ebből, képzeljétek el. Most ugye tanulnak 8. Mm-hmm. állampolgári ismereteket,
ja,
is,
igen,
és
igen.
Nekik ez olyan az egész, hogy mindenkinek be kell mutatni a egy PPT-ben a saját települését, vagy
jaj,
és
jó.
Akkor ő nem a Újbudát mutatta be, ahol lakunk, hanem ahol a nagymamája lakik, uh-huh. Tehát, hogy Mohácsot meg a busójárást, és mindenki, egyébként mindenki ötöst kap rá, de ő kettőt kapott.
Bravo.
Kapott egyet töriből is. Mert
csak hogy... nem kettős állampolgársági ismereteket, és ezért kapott kettőt. Vigyázz,
mert annyira
nehogy
jó volt.
Kitoloncolják
az úrit. A töri tanár, hogy kedvet kapott, hogy jövőre elmenjen a busójárásra.
Ez
mert...
jó?
Igen, mert annyira jól sikerült.
Azt hiszem, te vagy a nagykövete ennek. Most már fel kéne ismerni Mohács városának, és érdemes lenni egy tiszteletbeli...
Engem egyszer beraksz a busok közé, örökre hálás.
De neked nem kell beöltözni.
Nekem nem is kell beöltözni, én csak elfogyasztom azt, amit a busok elszoktak, és kész.
Az is van neki.
Szakállas puska, nem jó?
Nem.
Andi, légy szíves, mondj híreket, meghalok a röhögéstől.
Jó.